Folytatódik az aréna vendégünk továbbra is, Bérces László, a Bárka Színház rendezője, dramaturgja, és témánk továbbra is a Cseh Tamással készült beszélgetőkönyv. Talán kezdjük ezzel a műfaji meghatározással, hogy mit is jelent ez a beszélgetőkönyv. Tulajdonképpen a könyvet elolvasva ugye arról van szó, hogy két barát beszélget, tehát nem úgy kell ezt elképzelnünk, hogy egy Cseh Tamás életéből, pályájából, életművéből jól felkészült riporter beszélget Cseh Tamással, hiszen nagyon sok itt a személyes vonatkozás, az emlék, a közös emlék és a személyes érintettség is.
Hát tulajdonképpen ezt szerettem volna ezzel a megjelöléssel, hogy beszélgetőkönyv jelezni, hogy nem egyszerűen egy előre legyártott kérdés soron van, amiket fölteszek sorban Tamásnak, és aztán megkapom a válaszokat, kipipáljuk mindegyik kérdést. Nem készültem a találkozásokra. A készülést az a 20-25 év jelenti, amióta ismerjük egymást, de a mindennapos...
Honnan indult ez az ismerettség, ez a barátság?
Szolnoki középiskolás tanár voltam, Tamás Szolnokon föllépett, abszolút séma történet, mármint a Tamás féle történetek közül való, vidéken föllép, ott ragad az éjszakában, hajnal van, valahol aludni kéne, látott egy ismeretlen, akkor neki talán szimpatikusnak tűnő fiatal lelkes tanárt, és akkor megkérdezi, hogy lenne-e ott hely. Én persze boldogan, hogy a nagy Cseh Tamás ott alszik nálunk, és akkor ez történt. Na most én középiskolai tanárként jó barátságban voltam az orosz tanárral, aki akkor a kisgyerekünkre vigyázott. De ez az orosz tanár egy orosz nő volt. Tehát nagyon emlékszem arra a belépésre, amikor Tamás hajnalban belépett hozzánk, és bemutattam neki egy Nina nevű nőt. És Tamáson a döbbenetet láttam, hogy rossz helyre jöttem. Itt valami oroszok vannak. És aztán elfogadta, hogy tulajdonképpen itt egy jó ember van. Így kezdődött, másnap az egész osztály, én osztályfőnök voltam, följött hozzám, találkoztak Tamással, és a másik, amire emlékszem, és ami úgy fájt nekem, hogy elköszönt az osztály, tehát ott töltöttek egy-két órát Tamással beszélgetve, és akkor szia Tamás, mondja 40 kamasz, csókolom tanár úr, mondták nekem, és akkor a fene vigyel, hogy érném én azt el, hogy valakik így szeressenek, hogy azt mondják, hogy szia Tamás. Ez nem tudom már nagyon régen, Tamás nem emlékszik rá, hiszen szerintem nekem ilyen vidéki élménye volt, amikor ott ragadt valahol, jól érezte magát, és kész. És ezért szerintem, és nem is akarom én kisajátítani ezt a szót, hogy barát, amúgy is egy nem szabad ezt koptatni, ezt a szót. Azt gondolom, hogy sok ezren vagyunk, akik úgy gondoljuk, hogy Tamás a barátunk, és igazából ez azért lehet, mert amikor kilép a színpadra, olyasfajta személyesség árad belőle, hogy mindenki azt érzi, hogy ő hozzászól, éppen pont ő hozzászól. Ehhez persze szerintem az az energia kell, amit ő abban másfél órában belerak. Tehát nem az a kérdés, hogy most Tamás betegen el tudna-e énekelni egy dalt? Természetesen el tudna. Csak éppen nem tudna ott elégni. Tehát nem tudná a talpától a feje búbjáig oda tenni, és én nagyon is olyan embert ismerek, aki úgy végzi a dolgát, hogy akkor nincs más. És ettől lett olyan sokunknak barátja, azt gondolom. És valahogy azt érzi, hogy pont róla beszél, mármint én rólam beszél. És én a könyvnél is abban bízom egy kicsit, hogy mással is az történik, ami velem történt, beszélgetve vele. Hogy mondta, és közben lepörgött nekem is a saját életem. Nem arról beszélt, de közben, miközben figyeltem én rá, közben mégis folyamatosan az édesapja haláláról beszélt, nyilván nekem is akkor hasonló történet, de a kamaszkori szerelemről, az első szerelemről, a szüzesség elvesztéséről, és persze a halálfélelemről, és valahogy önző módon magammal voltam elfoglalva. Tehát két élet pörög, az egyik meg van írva, a másik meg abba bízom az olvasó fejében a sajátja.
Említette, hogy előre nem készült ezekre a beszélgetésekre, de azért mégis érdekelne, hogy hogyan zajlott ez a mindennapokban. Volt-e valamilyen munkamódszer. Hiszen ráadásul több helyszínen zajlottak ezek a beszélgetések.
Többnyire persze a lakásban, ő feküdt az ágyban, beléptem, és akkor általában kapaszkodtam például a tárgyakba. Azért, mert tudom, hogy Tamás is mániákus gyűjtő. Tehát igazából tudom, az egyik fejezet abból összetudott állni, hogy azt mondtam, hogy figyelj, itt ülünk már nem tudom mióta ennél az íróasztalnál, ez az íróasztal teli van mindenféle idézőjelbe kacattal. Mik ezek? Na most azoknak olyan történeteik vannak.
Ez a kép, ha jól emlékszem, benne is van.
Van egy az íróasztalról, igen. Tehát vagy ott volt egy sétabot, vagy egy esernyő. De ezek minden embert jelent benne. Tehát amikor farag egy tükröt, éppen ma mutatott egy indián tükröt, amit éppen ma készített el valakinek, akkor amögött mindig egy ember van. Tehát nem az esernyő érdekes, hanem az esernyőnek az a több évtizedes története, amiben ez meg is fogalmazódik valahol, hogy Tamás abban a korban, ami az eldobható dolgok kora, mert ezt éljük most, mindennek 5 perces élete van, és utána eldobjuk. Abban ő ragaszkodik a megőrizendő dolgokhoz, mert azok a megőrizendő dolgok emberek őrizését jelentik. Tehát milyen érdekes volt, ő maga is elcsodálkozott, mikor megláttuk az íját, amit gyerekkorában az édesapja faragott neki. Az azért már 60 évvel ezelőtt volt. És az ott van, és hogy is mondjam, például azok a fecnik, amiket Bereményi Gézával írtak egymásnak a 70-es évek elején.
Igen, amikor szintén idézni ez a könyv.
Néhányat belenk a könyvbe, szenzációs, szellemes dolgok, amik visszaadják azt az életet, ahogyan éltünk, nem mobiltelefonon, hanem egy-egy papírlapra valamit írtunk, de megint csak a Tamásféle furcsa alaposságot jelzi, hogy egy olyan üzenetet, hogy lementem telefonálni, azt ő írógép is valami másfajta viszonyulás van.
Igen, hát komoly irodalmi értéket is képvisel egy-egy üzenő
szellemes
üzenet, szentli.
Most már nem tudom, hogy Géza vagy Tamás írja a másiknak, hogy mondjuk, hogy Tamás vagy Géza. Elmentem be a városba, keresem önmagamat. Rengeteg ilyen mulatságos, szellemes dolog van benne, de amit hangsúlyozni akarok, az, hogy minden egy-egy találkozás a boltban, a taxiban, a villamoson érték, nem pedig az a fajta oda nem figyelés, ahogyan mindig a hajszoltságunkra hivatkozva elmegyünk minden mellett. A sofőr mellett, az utas mellett, a boltos mellett, a finomített áru mellett, és nem figyelünk oda semmire. És olyan fontosnak érezzük magunkat, miközben hát tulajdonképpen valahogy a világ részévé kéne válnunk, nem pedig abból kiválni, és gőgösen büszkén azt hinni, hogy mi vagyunk a fontosabbak, mint az a fű, az a fa, amit az az indián tisztel, mert az indiáról elég sokszor esik a könyvben.
Bérces Lászlóval beszélgetünk a Cseh Tamással készült beszélgető könyv kapcsán. Hírösszefoglaló következik, és utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.